témánk az, hogy mi a kegyelmi élet, és a kegyelmi életnek rendkívül sok úgymond ellensége van. Egyrészt ellensége lett például egy mozgalmi rendszer, amiben az ember belekerül, vagy a kegyelemmel való visszaélés, az önző használata, vagy a törvénykezés, vagy a saját életünk megtévesztő örökségei. És most ebben az összefoglaló tanításban meg szeretném vizsgálni egy kicsit egyéni és közösségi szempontból is az akadályokat, amelyek képesek meghiúsítani azt, hogy azt a fajta kegyelmi életet éljük, amit Isten szánna nekünk ebben az életben. És eddig így nem tételesen, de körülbelül ilyen témákkal foglalkoztunk az elmúlt időben, ami e körül mozgott, a helyes és helytelen motivációja a hívő életnek, a tanítványság, illetve az újjászületés összefüggései, de mégis különbségei, az evangélium kegyelmének ereje, a megszentelődésben, hogy nem csak az újjászületés áll az evangélium alapján és az ingyen kegyelmen, hanem az egész megszentelődés is Isten ingyen kegyelmén áll, mert ha nem, akkor egy cselekedett programmá válik. És aztán a múltkor beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen kinek a munkája a megszentelődés, és mi a mi részünk ebbe, ha végülis mindent Isten csinál, és minden kegyelemből van, hol jövünk be mi. És emlékeztek itt, volt egy hasonlat, mert Péter használ két fogalmat, ami a táplálkozásra vonatkozik, és a tejet, illetve a keményebb eledelt használja, ami az életünknek szerves és szinte majd, hogy nem automatikus része, főleg ha van mit enni. És igazán ezt az anya-gyerek kapcsolatot kiemeltük, hogy ahogy gyakorlatilag még mindent az anya bocsát a gyerek rendelkezésére, egy csecsemő, de mégis automatikusan és közben hihetetlen energiával veszi át azt a táplálékot normális esetben. Tehát ugye az a normális egy csecsemőnél, ha minden erejét megfeszítve táplálkozik az anya tejjel. Nyilván vannak egészségtelen fejlődések, ahol ez nem így történik, de ez a normális. És a hívő életében is ebben a párhuzamból az lenne a normális, ha mindazt, amit Isten a rendelkezésre bocsát, teljes erejével kezdene ebben táplálkozni. Nyilván a probléma az, hogy amíg a csecsemőnél ez egy olyan ösztönös reakció, ami automatizálva van, addig a mi életünkbe függően attól, hogy mikor születünk újjá, annyi akadály és annyi berögzültség van benne, hogy esetleg észre se vesszük, hogy mi az, ami ettől el tud téríteni. De majd erre most ki fogok térni. És ugyan spirituálisan rendelkezésünkre áll Istentől a táplálék, mert új életet kaptunk, kenetünk van a Szenttől, ami elég az írások megértésére, és jobb esetben biztosít tanítókat és közösséget arra, hogy fejlődni tudjunk. De a helyes ösztöneinket, ami kialakulna, nagyon sok minden korlátoz ebbe az életbe, és csak hitáltal tudjuk mindezeket fejleszteni. Nincs más lehetőség, és nagyon sokszor át tudunk csúszni világi fejlesztési programokba, mert úgy tűnik, hogy azok jól működnek. És egy szempontból működhetnek jobban, csak Isten nem feltétlenül használ jobban működő programokat a biblikus útnál. És hát mi a kegyelmi élet? És a kegyelmi élet az az élet, amit Isten nekünk szánna, egyfajta olyan szabadság Isten gyermekeként, amit igazán el se lehet képzelni, és ezzel a szabadsággal való helyes élés az, amit egész életünk során tanulunk. A teljes megszentelődésünk, a növekedésünk egyetlen megfelelő forrása és motivációja az a kegyelem, Isten kegyelme, mert ha nem ebből fakad szervesen, akkor mindig átkerül egyfajta vallásosságba. És most csak a kereszténységen belül beszélek a vallásosságon, az összes többi vallás az csak vallásosság kegyelem nélkül. A kereszténység lehetne egyedül kegyelemből fakadó hívő élet, de a kereszténység jelentős része is csak vallásossággá válik nagyon hamar és nagyon sok ok miatt. És kegyelemből születünk bele Isten családjába, és mindent megad a szabadságban, hogy ebben növekedjünk, és sajnálatos módon ez a szabad élet nagyon gyorsan elveszíthető, hogyha, ahogy a korintusi levélben láttuk, az 1.15-ben, ahol az evangéliummal foglalkozik Pál, amit Isten adott neki, és ahogy ő vette, és ahogy ezt továbbadja. Ez a kegyelmi szabad élet elveszíthető, ha csak nem maradunk meg, és állunk erősen és mozdíthatatlanul a kegyelemben, ahogy fogalmaz Pál. És megbeszéltük, hogy itt nem az üdvösség elveszítéséről beszél, hanem arról beszél, hogy a megszentelődésünkben elveszítjük azt a kegyelmet, amit Isten biztosít. És hogy van az egyensúly? Az egyensúly ebben az életben a szeretet által kontrollált szabadság lesz. Minden szabad ugyan, de nem minden használ. És most a minden szabad nyilván nem a morális kérdésekre vonatkozik, ahol a Biblia egyértelműen megmondja, hogy mi és mi igen és mi nem, tehát teljesen egyértelmű, és nincs szükséges bármilyen extra kijelentésre, hogy tudjuk Isten akaratát. Amúgy sincs szükség persze extra kijelentésre, arra van szükség, hogy megelevedjen az írás, de ez egy más téma lenne. Tehát Isten szándéka az, hogy örömünket lejjük abban a szabadságban, amit a Messiásban, mint megváltóba vetett hit által kapunk meg. A Messiás betöltötte a törvényt, és szabaddá tett minket a kötelékektől, zsidók számára betöltötte a mózesi törvényt, és pogányok nem is voltak a törvény alatt, de szerencséjükre nem kerültek alá. Ez egy vita kérdés volt, a jeruzsálemi tanács erről tárgyalt, hogy hogy is van, és nagyon helyesen megállapították, hogy amit ők se tudnak elhordozni, most miért raknák a pogányokra. És Isten megszabadította a zsidót is a törvény átkától, nem rakta rá a pogányra, de nem csak a mózesi törvény, hanem az egész törvényből való vallásosság és a törvény szerint való megigazulástól mindenből szabaddá tett minket. Istennek soha nem volt a célja, hogy törvényből igazuljon meg bárki, a zsidó se törvényből igazul meg. A zsidó hit által élhet a törvény szerint helyes életet, de nem a megigazulás útja a mózesi törvény. És a Galata 4:4-7 azt mondja, hogy mikor eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjék a fiúságot. Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő fiának lelkét a ti szíveitekbe, aki azt kiáltja, Abba, Atya, azért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. Tehát szabaddá tett a bűn zsarnokságától, erejétől. A Róma 6:14 azt mondja, hogy a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Milyen a gyakorlatban ez megjelenik? Nagyon sokszor nem jelenik meg. Mivel értünk egyet, ha uralkodik a bűn, akkor a hit az Isten felé törekszik, és egyet akar érteni avval, amit Isten mond, és megkeresi, hogy hol vannak a problémák, és keresi a megoldást Istennél. Ez a hit. A szabadságunkat nem a magunk szolgálatába kell ezután állítanunk, hanem szabadok lettünk arra, hogy szolgáljunk Istennek, illetve másoknak. Tehát Isten nem egy öncélú szabadságot ad nekünk, bár lehet a szabadságunk nagyon öncélú. A szeretet az az ellenőrző vezér elve lesz az életünknek, ami képes irányítani a szabadság helyes és Isten szerinti használatát. A Galata 5:13-14 azt mondja, hogy ti szabadságra hivattatok el, atyám fiai, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak, mert az egész törvény ez egy igében teljesedik be, szerest fele barátodat, mint magadat. És két szélsőség is meg tudja rontani Isten kegyelmét és a hívő életét, tehát valódi kegyelmi élet helyett akár egy egészségtelen pusztító utánzással képes változtatni mindezt, és az írás mind a kettővel foglalkozik. Az egyik az ürügy vagy felhatalmazás a kegyelemmel való visszaélésre, a másik a törvénykezés, és mindkettő működhet az egyéni életünkben is, és működhet közösségi szinten is. Mit jelent az, hogy felhatalmazás, vagy feljogosítás? Hát, hogy a kegyelmet önzően vagy bűnösen használjuk. Az azt jelenti, hogy megvetjük Istennek a parancsolatait. Istennek vannak parancsolatai az új szövetségében is, a Messiásnak is vannak törvényei. Ez sem a megigazulás útja, de Istennek olyan levett szövegei, ami utat mutat bizonyos dolgokban és kérdésekben. De aki ezen túllép, úgy érvel magának, hogy nem veszítheti el az üdvösségét, ha már ismeri, hogy nem veszítheti el, és racionalizálja a bűneit. Isten megbocsát, ha bűnöket követek el. Ez egy éretlen viselkedés. Csak éretlenül lehet úgy gondolkozni, Pál is földobja ezt a kérdést, a Róma 6.1-ben ezt mondja, hogy mit mondjunk tehát, megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? És hát mondja, hogy távol legyen. Hát hogy lehet ilyen bután gondolkozni? 6.15. Mi is tehát? Vétkezzünk kémivel, hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. Távol legyen. De hogy azért veti föl ezeket a kérdéseket, mert a test azt mondja, jaj, de jó, szabadok vagyunk. És a test kívánja azt, hogy egy kicsit erre, kicsit arra, kicsúszson, kicsit itt bűnözzön, kicsit ott, és akkor ez egymásra épülve, meg ideologizálva növekedni tud. Ehhez még hozzájön a kegyelemnek a szabadsága, hogy ismerjük az igazságot, ismerjük azt, hogy nem veszítjük el azt, amit Isten adott, az örök életet. Ez a kegyelemmel való bujálkodáshoz vezethet. De azért, mert nem vagyunk a törvény alatt, éljünk ebben vissza, és Pál azt mondja, hogy nem, egyértelműen nem. Krisztusban meghaltunk a bűnnek, és az új Urunknak kell szolgálnunk. És a ránk a messiás törvény érvényes, és ezek között a legfőbb a szeretet parancsa Isten és embertársaink felé, ami önmagában kizár minden önző és bűnös viselkedést, ha valaki valóságosan szeret. Tehát az, aki így viselkedne, amire Pál utal, az megveti Istennek a kegyelmét. Elveszti a közösséget Istennel ebben az életben, elveszti a jutalmakat az eljövendőben, és Istent arra buzdítja, hogy fegyelmező módon álljon hozzá. A másik irány, ugye ez volt a kegyelemmel való visszaélés, a másik irány a törvénykezés. A törvénykezés iránya az a fajta elferdítése a kegyelemnek, ami visszaviszi a hívőt a törvény alá, vagy valamilyen mesterséges keretek közé próbálja beszorítani, és ezekre úgy kezd tekinteni, mintha ezek Isten elfogadásának a feltételei lennének ezek a keretek. Ezeket a kereteket magunk is létrehozhatjuk, vagy egy közösség is képes villámsebességgel olyan kereteket fölállítani, amit az ember úgy kezd érezni, hogy ez része az egésznek, és hogy ezeket be kell tartani. És igazán a törvénykező egy cselekvési listát kezd el követni, és ezeket mások számára is kötelező érvényűnek kezdi tartani. Nincs semmi gond avval, ha te magad eldöntöd, hogy te 6-kor kelsz, mert neked 6-kor kell kelni, és ezt a törvényt betartod. Amíg tudod, hogy ez nem tesz hozzá a megigazulásodhoz, és amíg nem várod el mástól is, hogy ő is 6-kor keljen. Mert esetleg neki csak 7-kor kell mondjuk a családban, és semmi ok nincs, hogy föl kell. Nem tudom, hogy ez egy rossz példa, mert szabadságban van bármikor, munkunk van bármikor föl kellni, de hogy magunk választotta a törvényeket magunk számára természetesen hozhatunk, és lehet fegyelmezni az embernek saját magát sok mindennel, de ettől nem lesz igazabb. És a nagyobb fegyelem az, ha törvények nélkül tudjuk szeretetben követni Istent. Galata 4.9.10 azt mondja, most azonban, hogy megismertétek az Isten, sőt, hogy megismert titeket az Isten, miként tértek vissza ismét az erőtlen és gyarló elemekhez, amelyeknek megint újból szolgálni akartok. Megtartjátok a napokat, hónapokat és időket, meg az esztendőket. 5.1.3. Annak okáért szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg el magatokat ismét a szolgaságnak igájával. Ím én Pál mondom nektek, ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ. Ugye itt ez volt a kulcskérdés nyilván a zsidó közegben, ez egy abszolút kardinális kérdés volt, és a pogányok számára is azzá vált, hogy nekik mi dolguk van a körülmetélkedés fizikai cselekedetével. Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. Kolosse 2.16-23. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, vagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában, melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság Krisztusé. Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban, az angyalok tiszteletében, amelyeket nem látott, olyanokat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével, nem ragaszkodván a főhöz, akiből az egész test, a kapcsok, kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztvén nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel. Ha meghalván a Krisztussal, megszabadultatok e világ elemi tanításaiból, miért terhelitek magatokat, mintha e világban élők volnátok e féle rendelésekkel, ne fogd meg, meg se kóstolt, ne is illesd. amik mind a velük való élés által elfogyasztásra vannak rendelve az emberek parancsolata és tanításai szerint. Amelyek bölcsességnek látszanak ugyan a maga választotta Isten tiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében, de nincs bennük semmi becsülni való, mivel hogy a test hízlalására valók. Ugye nem morális dolgokról beszél, elsősorban ott kiemeli az akkori olyan nem morális erkölcsi kérdéseket, amiben bárhogy szabadságban lehetett dönteni, de mégis egyesek ezeket az üdvösségük, megváltásuk és hitéletük törvényi részévé akarták tenni. Tehát akik ezzel élnek, egyrészt bűnösnek érezhetik magukat a törvénykezésükben. A törvénykező mindig magát is bűnösnek érzi, de leginkább másokat fog bűnösnek érezni, mert úgy érzi, hogy ő még csak így, ahogy teljesíti esetleg, vagy titokban kárhoztatja magát, de másokban mindenképpen keltheti a bűntudat érzését, és ezzel gyakorta él is. És ez nem az erkölcsi területről beszélek, ahol a gyülekezetnek felelőssége van bizonyos dolgokat észrevenni és akár megítélni, de kezdve azon, hogy milyen bibliafordítást olvas valaki, és ugye ez nyilván angol nyelvterületen marha nagy téma, ott vannak a King James Only képviselői, akik a egyetlen és szentig az ihletet fordítás a King James klasszikus változata, de lehet ez evés, öltözködés, mozi, zene, alkalmak látogatása, és bármiben lehet olyan törvénykezés, ami a hívőnek a kegyelmi életét gátolja. És számos olyan területet lehetne találni, amit a Biblia közvetlenül nem szabályoz, de ad általános elveket, hogy hogy kell azokban szentül járni, és úgy, hogy másokat meg ne botránkoztassunk. És, mint mondtam, Jeshua nem csak a mózesi törvényektől szabadított fel minket, hanem mindezektől a kötelékektől. Róma 6.14, mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. 7.4.6. Azért atyámfiai is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek, mert amikor testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak, most pedig megszabadultunk a törvénytől, minek utána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk, hogy szolgáljunk a léleknek újságában és nem a betű újságában. Galata 3.13. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott minden, aki fán függ. Tehát megszabadított egyrészt a mózesi törvénytől, másrészt emberi mesterséges törvényektől, különösen azoktól, amik persze nincsenek az írásban, és elfogadottak vagyunk, gyermekek vagyunk kegyelem által, és biztosak vagyunk a kegyelmében mindaddig, amíg meg nem látjuk őt. A Róma 8.29.39 beszél erről, a bizonyosságról és biztonságról. Tehát mivel minden hívőnek ez az alapja, nekünk is el kell fogadnunk azokat, akiktől eltér a véleményünk olyan kérdésekben, amelyeket a Biblia nem definiál, hogy mi helyes vagy mi helytelen. Róma 14 ír erről részletesen. A törvénykezőre azt mondja a Galata levél, hogy kiesett a kegyelemből, mert a kapcsolatát Istennel a saját törvényei alapján végrehajtott cselekedetekre építi. Kiesni a kegyelemből távolról sem azt jelenti, hogy elveszítjük az üdvösséget. Mindannyian viharosan képesek vagyunk a kegyelemből kiesni, akár nap mint nap tudunk úgy tenni, hogy nem a kegyelembe járunk, hanem valami magunk választotta törvényszerűségek szerint rendezzük az életünket. A törvénykező nem érti a kegyelmet, és úgy érzi, hogy egyfajta tökéletességre kell törekedni a törvényen keresztül, és így őt mindig saját mértéke fogja kárhoztatni. Tehát aki törvénykezik, az mindig kárhoztatás alatt van, mert a mércék maximálisak, különösen, ha isteni mércét próbál felállítani magának, és ahogy a mózesi törvény is a kárhoztatás szolgálata volt, úgy bármilyen más ilyen felállított törvényi rendszer is kárhoztatni fogja mindazokat, akik ezeket az életük részévé úgy teszik, hogy ezáltal jobbak szeretnének lenni a maguk számára vagy Isten előtt. Csak a messiás tökéletességét fogadja el Isten, és csak azok a hívők, akik az ő kegyelmi gondoskodásába bíznak, azok elfogadhatóak Isten számára így, ilyen módon. És Istennek tetszeni és a törvény mércét betölteni kizárólag szeretet által lehetséges. Az egész törvény ebben teljesedik be, szerest fele barátodat, mint magadat. Tehát levonva a következtetést, a hívő életünket az elejétől a végéig a kegyelem elvén szükséges egyensúlyoznunk, mert csak ez biztosítja a megfelelő erőt, a megfelelő motivációt a tanítványságra és a megszentelődésre. A szabadságunkat a szeretet korlátozza, ahogy Pál mondta a példát, hogy inkább nem eszem húst egész életemben, de nem botránkoztatom meg azt az atyám fiát, aki még azon vergődik, hogy most azt meg lehet-e enni. Tehát a kegyelemmel és a szabadsággal óvatosan kell bánni mások miatt, és tekintettel kell lenni másokra. Ez vezet az Istennek tetsző élethez. Ez volt a személyes élet. A mozgalmi rendszerekről is csak általánosan pár szót szeretnék mondani. Az Abcselben van egy híres tanácskozás, amikor a zsidó vezetők a Sanhedrin összeül, és azt vizsgálják, hogy hát ez a Péter és János, amiket itt tett, ez most micsoda, és akkor a Gamáliel mondott egy olyan bölcsességet, amit nagyon sokszor szoktak emlegetni, hogy jól vigyázzatok, hogy hozzá nyúltok ezekhez az emberekhez, mert ha ez Istentől van, akkor úgyis megáll, nem tettek semmit, ha meg nem Istentől van, elvész. És általában ezt úgy szokták fölhozni, mint egy nagyon bölcs tanács, és szeretném fölhozni a figyelmet, hogy ez egy egyáltalán nem bölcs tanács. Tehát ez egy világi gondolkodás, bár Gamáliel egy rendkívül bölcs valaki volt, de emögött a tanács mögött egy világi józanság áll, ugyanis azt állítja, hogy ami fennmarad, az Istentől marad fenn, összefoglalva, és ez egyáltalán nem igaz. Mert a rendszerek, a kialakuló világi rendszerek képesek önmagukat működtetni, fenntartani, és ilyenek a vallási rendszerek is, és ez a természete a kornak, a titkos királyságnak a természete a Máté 13 példázataiban azt látjuk, hogy az, hogy a dolgok növekednek, egyre nagyobbak lesznek, egyre látványosabbak lesznek, a kovász belekerül, a kovász ebbe a gondolkodásba a bűn és a hamis tanítás szimbóluma, és ezeket csak növelés dagasztja. Tehát szó nincs arról, hogy azért, mert valami 2000 éve fönnmaradt, azt Isten legitimálná. Nem az legitimál valamit, hogy valami fönnmarad, vagy nem marad fönn. Tehát Gamáliel tanácsa ebből a szempontból nem áll meg, csak bibliai kritériumok alapján tudunk valamire ránézni, és valamennyire megállapítani, hogy ebből mi van Istentől, és mi nincs. Ugyanis, mint állítottam, a rendszerek, a mechanizmusok, azok képesek magukat működtetni, és a keresztény világban, és a keresztény életben nagyon gyorsan belekerülnek a gyülekezeti életbe az olyan rendszerek, amik önmagukat működtetik és fenntartják. Ez nem kizárólag rossz, tehát ne legyen félreértés. Én most a rossz oldalát emelem ki, amit érdemes észrevenni. A Biblia nagyon, hogy is mondjam, visszafogott a szervezettséget illetően. A gyülekezetnek ugyan vannak szervezeti szabályai, de hogy a gyülekezet mint egy egységes, hogy miket kell tennie, mint egységes mozgalomnak, erről nincs szó. Tehát, hogy mind meg kell jelenni, mint egy egységes entitás, és ezt tenni, azt tenni, amazt tenni, így, úgy, amúgy. A Biblia erről semmit nem mond, a Biblia egyénekről beszél, az egyének érettségéről, a sónak a működéséről, és ezt szeretem, ezt a saját magamtól vett példát, hogy a só megszórva a levesbe kiválóan ízesíti a leves, de ha egy tömböt így beleraktok egybe, akkor ehetetlenné válik, és nekem néha egy kicsit ilyen, mikor egy mozgalom több ezer emberrel együtt mozogva akar megtenni dolgokat. Tehát nem ezt az életformát szánja feltétlenül a hívőknek a Biblia. No, ugye, hogy épül fel egy rendszer? Hát csak a mai világra gondolunk, és a mi kultúránkra. Jön a színpad, jönnek a berendezők, jönnek a technikusok, jönnek a zenészek, jönnek a beengedők, jönnek az ültetők, a bevezetők, a kivezetők, a terelők, a büfések, a én nem tudom kicsodák. Mindennek persze lehet helye, ne értsük félre, csak vegyétek észre, hogy egyből kezd kiépülni egy rendszer a maga alkalmazottaival, a maga feladataival, mindenki megtalálja a helyét, a rendszerhez könnyű csatlakozni, könnyű a részévé válni, de Isten nem rendszerekhez akar minket csatlakoztatni, hanem a messiáshoz személyesen. És bármilyen rendszerben vagyunk, ezt észre kell vennünk, hogy nem a rendszer kiszolgálása feltétlenül a messiás követése. Nem feltétlenül mond ellent, de érzékenynek kell lenni arra, hogy egy rendszer az kiválóan működteti magát. Rendszernek működtetőkre van szüksége. A szolgálati igény mindig nő. A pásztorok kényszeresek arra, hogy valaki csináljon már valamit, hát végül is, ha egy ember van egyedül, nem csinálod egy ember mindent. Én direkt nem vezetem itt a dicséretet. 20 éve vezettem dicséretet, 20 éven keresztül, de csak azért sem vezetek dicséretet. Ennek több oka van különben, ezek már beszéltünk néha. Lehet, hogy majd egyszer lesz dicséret is. Ez egy más téma, de semmi kedvem egy popkulturális irányba elvinni a dicséretet. Aztán, ugye a motiváció a rendszeren belül védhetetlenül a cselekedetek általi megigazulás irányába mozgatja az embereket. Tehát lesznek feladatok, és az ember úgy érzi, ha ezt a feladatot megteszi, akkor ő most már tett valamit, és jót tett, és előbbre került, és sajnos van olyan helyzet, amire erre motiválják is. Azok vannak a kenet alatt, akik ezt csinálják. Hallottam mondjuk ezt a mondatot. Ez éppen egy politikai mozgalomba való részvételre buzdító mondat volt, ott az adott közösségben. Azok vannak a Szentlélek kenet alatt, akik gyűjtik mondjuk a kopogtató cédulát. Ugye így most visszahalva milyen abszurd mondat, nem? De akkor százak és ezrek tették ezt, és úgy érezték, hogy ők most Istennel járva jót tesznek. A jó teológia és a jó bibliai megközelítés egyrészt alapvetően fontos, de nem képes megakadályozni azt, hogy egy rendszer a maga törvényeivel és logikájával ezt bármikor fölülírja. Tehát önmagában megnézhetem egy közösségnek a doktrinális hitvallását, ha van ilyen. Van, hogy nincs is ilyen, és meg se tudom nézni, az nekem probléma, tehát igazán az jó, hogyha valahova mondjuk mégy, és akkor van egy olyan, hogy mit gondol a közösség, és azért ez részletes, tehát nem 3,5 mondat, hanem ez részletes, tehát legyen egy közösség abba egyértelmű, hogy őt mit gondolnak bizonyos dolgokról, mert az jó, ha kiderül annak, aki közösséget keres. Tehát, de bár mondom, ez fontos, de igazán a rendszer és a rendszer működése bármikor képes fölülírni a jó teológiát, és lehetséges az, hogy egy közösség biblikus elveket vall bizonyos kérdésben, de ez nem fog megjelenni a közösség életében, az feltétlenül az emberek számára. Nem is tudják, a mozgalom jelentős része nem is tudja, hogy ez a közösség esetleg jó biblikus elveket vall, csak a gyakorlatattól teljesen eltér. Most a saját tapasztalatomból beszélek bizonyos dolgokról, hogy láttam ezeket az eltéréseket, és nagyon meg voltam lepve. Felülírhatja a jó teológiát az egyszemélyes karizmatikus vezető, akinek a saját elképzelései és a saját döntései simán felülírnak dolgokat. A közösségi szokás, szabályrendszerek felülírhatják ezt. Törvénykező hívők, egymásra gyakorolt nyomása. Vagy éppen, amit mondtam, a kegyelemmel való visszaélés a másik irányba, az univerzalizmus. Vagy a törvénytelenség, az antinómianizmus, milyen szép szó, holott az 1 Korintus 14.40 azt mondja, hogy mindenek ékesen és jó rendben legyenek, tehát van a rendnek helye. Hogyan védekezhet ez ellen egy biblikus közösség? Hát nyilván a vezetőség az plurális legyen és nem egyéni, tehát legyen egyfajta kontroll. Ugye a szervezet építésnek a professzionális tudománya, hihetetlen könyvek vannak, nagyszerű módszerek, és de ezeket jobb elkerülni. Tehát Isten nem arra tanít minket, hogy professzionális eszközökkel építsünk mozgalmat, de lehet, de nem, ez nem cél. Sokkal inkább a cél az, hogy a hívőket érett és felelősségteljes gondolkodásra neveljük, hogy kérdezzenek, hogy ellenőrizzenek mindent, amit a éppen adott tanító mond, és a saját maguk számára leginkább fogalmazzák meg azt, hogy ők mit gondolnak azokban a dolgokban. Tehát showként való életre, buzdításra, és nem a felszippantásra egy zárt rendszerbe kell a vezetőknek a hívőket felkészíteni. Nem a mozgalom evangelizál igazán, hanem a hívő evangelizál személyesen. Tehát a cél nem az, hogy egy rendszert közvetítsünk valakik felé, a cél az, hogy a messiásnak nyerjünk meg embereket. És sokszor ebben is a rendszer képes átvenni a szerepet, sokszor észre se veszik emberek, hogy egy mozgalomhoz csatlakoznak, és nem a messiáshoz. Félre ne értsetek, abszolút nem arról beszélek, hogy nem lehet a messiást megtalálni egy óriási, több ezres közösségben, ha az evangéliumot elmondják normálisan. Az evangéliumnak, a magnak önmagában való ereje van, és behullik a szívbe, és kihajt, ha meghallják. Tehát, hogy ez független a méretektől. Csak minél nagyobb egy mozgalom, minél nagyobb a rendszer, annál több eszköze van, hogy az embereket beterelje egy folyosóba. Előre hívja őket, előre vezessék őket, közös imába vezesse be őket, papírt adjon nekik, lekövesse őket. Tehát minden belekerül egy olyan zárt rendszerbe, ami sokakat inkább a rendszerhez fog hozzá kapcsolni, mint sem a személyességhez. Tehát ezekre oda kell figyelni. És befejezésül visszatérve egy kicsit a személyes gondolkodásra, hogy osszak meg egy szigorú újszövetségi figyelmeztetést, illetve kettőt is. Jézus is azt mondja, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, és ezt az újjászületés kapcsán mondja, illetve ugye a zsidóknak mondja a messiási királyságba való bemenetel kapcsán, de azok mehettek be, akik hitáltal elfogadták, hogy ő a messiás. És mit jelent, ugye a gyermeki hit képes egyedül a kegyelmet úgy fogadni, ahogy kell, ez az újjászületésnek a feltétele, hogy ott hitet gyakorol, és ez a hit nem egy tudományos hit, hanem ez egy nagyon egyszerű hit, ami elhiszi, hogy igaz az, amit a messiás mond. De a problémánk az, hogyha mondjuk felnőttként jutunk hitre, és bár gyermeki hitet gyakoroltunk, mert ezt elhittük, ami a világnak bolondság, de nekünk az örök élet, nagyon gyorsan vissza tudunk kerülni a saját magunk felnőtt valóságába, és kilépni ebből a gyermeki hitből, és úgy tűnik a saját magunk felnőtt fejének, hogy a dolgok nem működnek, ez nem is így van, nem is úgy van, a világban a dolgok, mintha sokkal jobban működnének, és látszatra lehet, hogy vannak dolgok, amik sokkal jobban működnek, és esélyt sem adunk magunknak, hogy Isten szerint való érettséget szerezzünk, hogy képesek legyünk megvizsgálni dolgokat, hogy is vannak. És a Pál azt mondja, ezzel a gyermeki kérdéssel kapcsolatban, hogy atyám fiai, ne legyetek gyermekek értelemben, és itt bibliai megértésről beszél, azt mondja, hogy gonoszságban legyetek gyermekek, értelemben pedig érettek legyetek. És hát a gonoszság abban minden belefoglaltatik, ami a világgal való keveredésből jöhet, és Jakab elképesztő szigorúsággal beszél hívőkhöz. Tehát azokat a hívőket, Jakab, akik a világgal keverednek és nem őrzik meg magukat, paráznának nevezi. És hajlamosak vagyunk ezt az igét, mikor Jakab figyelmeztet, egyfajta ilyen szexuális kontextusba helyezni, és akkor azt mondani, hát oké, ezen a területen úgy, ahogy nem vagyunk rosszak, mert hát nem vétkeztünk. Mondjuk a jézusi maximális mérce az már elég komoly, mikor azt mondja, aki csak gondolata, tehát hogy nagyon magas, de mondjuk azt mondjuk, hogy ezen a területen jól működünk, de Jakab nem erről beszél, tehát nem egy szexuális paráznaságról beszél, azt mondja Jakab 4:4, hívőknek, parázna férfiak és asszonyok, hívőkhöz beszél. Nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Sokkolni akarja őket. Az egész Jakab levélnek a kontextusa több ponttól lehet látni, most erre már nem térek ki, mert már befejezem. Hívőkhöz beszél. Ebben a kontextusban érthető leginkább, hogy mikről beszél Jakab. És itt ezen a ponton arról van szó, hogy az ő olvasói materialista módon gondolkodnak, és gazdagokkal ápolnak kapcsolatot, anyagi sikerek reményében azt kovácsolnak belőle maguk számára. És ahogy ezt teszik, igazán a világ, a kozmosz rendszere, ami De Jakab azt mondja, hogy ez teljesen ellenséges Istennel, mert a sátánnak a manipulációja alatt áll, azt kezdik el használni. És a területek, amikre gondol, ugye materializmus, erkölcstelenség, spirituális vakság, ez mind részei ennek, mikor azt mondja, hogy paráznák. Itt nem, tehát nem ugye a szexuális szó, de nem csak arra vonatkozik, hanem mind erre, amit itt felsoroltam. Mindezek ellentétesek lesznek Isten céljaival, és Jakab szerint egyértelmű, hogy nem lehet egyszerre mind a kettőt választani. A világgal való barátság automatikusan ellenségeskedés Istennel. És ahogy most a példa szexuális értelmében egy házas fél sokféleképpen lehet hűtlen, nem kizárólag csak paráznaságon keresztül, és ebben az értelemben egy hívő is nagyon sokféleképpen lehet hűtlen. És Jakab olvasói biztos vagyok benne, hogy meglepődtek, amikor a Jakab ezt mondta nekik, hogy parázna asszonyok és férfiak. De Jakab felkívánja őket rázni ezen a módon, abból az állapotból, amiben vannak, és kimozdítani őket egy spirituális gödörből, amiben a lelki életük és az odaszánásuk süllyedt. És befejezésül arra buzdítalak titeket, hogy a következő alkalmon, ez elég nagy téma volt, és nagyon sűrű tanítás volt mindegyik, tehát igazán azt gondolom, hogy így egyszer végighallgatva mindegyik egy kicsit sokkos sűrűségű, de hogy gondolkozzatok el a saját személyes életetekben, hogy hogy vagytok ezekkel a kérdésekkel, hogy hogy jön be a világ, min keresztül. És már ugye sokszor hallottátok tőlem, hogy nem arról beszélek, hogy a saját szakmánkat természetesen és a praktikáját nem tanuljuk meg normálisan. Tehát én, ahogy zongorát gyakorlok, ennek megvannak a technikái, és az, hogy hogy billentek, meg mit billentek, nem ennek a biblikus kereteit kell megvizsgálni, egyik szakmában se, hanem minden mögött való attitűdöt, hogy mit, mire használok és hogyan. Az az, amit meg kell vizsgálni, abba kell gyermekinek lenni. Az, hogy hol van a szívem a dolgokban, az, hogy a tanácsot honnan veszem, az, hogy kitől kérek, hogy kit hallgatok meg, kinek adok igazat bármilyen helyzetben. Legyen az bármilyen élethelyzet, a házasságunk, a kapcsolatunk, a munkánk, a munkahelyi tanácsaink, mert az attitűdben, a hozzáállásban és a szívállapotában Isten azt akarja, hogy hit által járjunk, és az ő kegyelme legyen egyfajta olyan fundamentum, amire építsünk mindent, és abban a szabadságban hozzunk jó döntéseket. Ez nagyon sok személyes terület, amit nyilván így én csak általánosságban beszélek, és mindenki saját maga tud növekedni ebben, hogy elkezdje érteni a saját helyzetét. De azt mondom, hogy nagyon sokan teljesen értetlenül állnak hívők a saját helyzetük előtt, mert nem ismerik Isten kegyelmét és az abban levő szabadságot, ami megoldást adna a saját helyzetükre. És azért buzdít az ige, hogy ebben változtassunk, és ez csak egyféleképpen lehetséges, gyermeki hit által, és ez marha nehéz, mert pont ez hiányzik nekünk a világban, ugye a világban felnőtteknek kell lenni, és tartani kell az arcot, és magabiztosnak kell látszani, és igazán a világ nem keresi ezt a fajta úgymond gyermeki hitet, ami azt mondja, hogy Istennek van igaza, még ha a látszat nem is ez a legtöbb esetben világi szempontból. De közben Isten erre tanít minket a tanítványságban. Amen.